Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket a mai napon is. Énekeljük, testvérek, kezdőénekül a 163. éneket. A 163. énekünk így kezdődik: Te rólad zeng dicséretünk, Nagy Isten, téged tisztelünk. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amint az írva található a Máté evangéliumának 10. részében, a 32-től kezdődő versekben. A Máté evangéliumának 10. részéből a 32. verstől kezdve olvasom Isten igéjét. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő anyósa között. És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engem, nem méltó én hozzá. És aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engem, nem méltó én hozzá. És aki fel nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzá. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt. És aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi, és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi. És aki inni ad egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni Isten dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt, hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseiben. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárazatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvérek Isten dicsőítésére a 458. énekünket. A 458-as ének mindhárom versét énekeljük. Az első így kezdődik, az Úr csodásan működik. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, hálaadással köszönjük neked, hogy itt lehetünk újra. Köszönjük, hogy nem köt ágyhoz súlyos betegség. Köszönjük, hogy nem bénított le baleset. Köszönjük, hogy nem kellett menekülnünk otthonunkból háború miatt. Köszönjük, hogy természeti csapás nem környékezte meg a mi fészkünket. Köszönjük, hogy a te oltalmazó szeretetedben megtartattunk. Köszönjük neked a mindennapi kenyeret, köszönjük a tűzhelyet, köszönjük az ige üzenetét, köszönjük szereteted melegét, köszönjük a közösséget, köszönjük a testvéreket, akikkel együtt vándorolhatunk kéz a kézben a hit útján. Köszönjük az imádkozó társakat, akikkel térdet, fejet hajtva küzdhetünk egymásért, könyörgésben, kéréseinket, hálaadásunkat együtt hozva a te színed elé. Köszönjük Istenünk ezt a hajlékot, köszönjük, hogy van hova összegyűlnünk, köszönjük a vallás szabadságot, amiért valamikor véres küzdelmet vívtak hitben elől járóink. Köszönjük, hogy most olyan természetes lehet, hogy minden ültöztetés nélkül összegyűlhetünk a te igéd köré, és gyakorolhatjuk a mi hitünket. Istenünk, köszönjük neked, hogy ma is szólni kívánsz hozzánk. Áld meg a te üzenetedet a mi szívünkben, hogy helye legyen bennünk, elvégezze a maga megújító munkáját, hogy látható lelki gyümölcsök sokassága gazdagítsa életünket, és másoknak is örömöt szerezze. Istenünk, köszönjük neked, hogy még mindig törődsz velünk, és még mindig magadhoz hívsz minket, hogy a te lábaidnál elcsendesedjünk, lerakjuk hétköznapi életünk terheit, szabaduljunk a bűn békjójától, és felszabadult lélekkel örvendezzünk a te színed előtt. Köszönjük, hogy ezt szent lelked által ma is végzett bennünk, közöttünk, és hisszük azt, hogy mindnyájunkat a megújulásnak, a reformációnak a gyermekeivé teszel kegyelemből. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, az ige hallgatására, elénekelve a 250-es énekünk első két versét. A 250-es énekünk így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Szívem és a szám.
Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten üzenetét az apostolok cselekedeteiről írott könyv negyedik részéből, a 12. versből. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv negyedik részének a 12. versét olvasom. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk. Nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk. Eddig tart az alapja. Drága testvérek, aki figyelemmel követte az elmúlt vasárnapok üzeneteit, az már is kíváncsian várja ennek a reformációi öt alapelvre épülő sorozatnak a következő részét, mégpedig azt, ami latinosan így hangzik, hogy solus Christus, vagyis egyedül Krisztus. Az előző három vasárnap hallottuk azt, hogy a reformátorok hogyan fogalmazták meg ezeket az alapelveket, miszerint egyedül a Szentírás által szólhat Isten az emberhez, az ott kijelentett isteni üzenet révén ismerhető meg maga Isten, és az ige hallása által támad a szívünkben a hit, mert csak hitáltal tudjuk elfogadni Istennek azt a drága ajándékát, amit a Szentírás úgy nevez, hogy kegyelem, és ez már a harmadik alapelve a reformációnak, és ha már a Szentírásból megismerjük Istent, hitáltal elfogadjuk a kegyelmet, akkor rádöbbenünk arra, amit Péter apostol így fogalmazott meg alapigénkben, ebben a tőmondatban, amit ő Jeruzsálem vénei és főpapjai előtt mondott, hogy nincs másban üdvösség, csak egyedül Jézus Krisztusban. És nincs a földön más név, aki által megtartassunk, egyedül csak a Krisztus neve. Solus Christus, egyedül Krisztus. És ha Isten megengedi, akkor jövő vasárnap a reformáció napjának ünnepén az urvacsorás istentisztelet keretében fogjuk hallani az ötödik alapelvet, ami úgy hangzik, hogy Soli Deo Gloria, vagyis egyedül Istené a dicsőség. Ez volt amúgy Calvin János jelszava, a nagy reformátornak a jelmondata. Testvérek, a reformációnak olyan gyümölcse van, hogy manapság, ha egy kicsit statisztikailag szétnézünk a világ vallásainak a palettáján, akkor megállapíthatjuk azt, hogy a föld lakosságának jelenleg körülbelül egyharmada a keresztény, és ezen egyharmadon belül, ami 2,5 milliárdot jelent szűkön, ezen egyharmadon belül bő 800 millió a protestánsok száma. És ezen belül, a 800 millió protestánson belül, mintegy 70 millió a református, akiknek a családjába tartozunk mi is. Tudjuk, hogy a reformátusok mellett a nagy protestáns kosárban ott vannak az evangélikusok vagy luteránusok, ott vannak az anglikánok, és ott van az egyre népesebb neoprotestáns felekezeteknek a sokasága is. Testvérek, még egy történelmi adat ahhoz, hogy egy kicsit lássuk, hogy honnan is indulunk ki, amikor protestáns világról beszélünk, aminek a nagy családjába tartozunk mi is reformátusok. 1529-es dátumot jó nekünk megjegyezni, Mert hogy 1529-ben Németországban, Speyer városában volt egy nagy birodalmi gyűlés, ahol az akkori német-római császár 5. Károly hangot adott annak a kemény elhatározásának, hogy eltörli a föld színéről a reformáció híveit. 1529-et írunk, azaz 12 évvel Luther határozott fellépése után, és ekkor 5 német fejedelem, 14 város összefogott, és határozottan tiltakozott 5. Károly császárnak eme kijelentése ellen, és hangosan követelték a hit szabad gyakorlatát. Tudjuk, hogy ez akkor nem valósult még meg, de azóta, e tiltakozó fellépés óta nevezik a reformáció követőit, akár a luteránusokat, akár később a kálvinistákat, a reformátusokat, és akár a később protestánsokból született neoprotestánsokat is, azóta nevezik úgymond tiltakozóknak, vagyis protestánsoknak. Azt is jó tudni, és erre mi erdélyiek egy kicsit büszkék is vagyunk, úgy a keresztény alázat jegyében, ugye, hogy Erdély földjén mondták ki legelőször, 1568-ban a Tordai országgyűlésen a szabad vallásgyakorlatot, amikor megfogalmazták azt, hogy egyetlen hitfelekezetet sem szabad üldözni a meggyőződése miatt. 1568 a Tordai országgyűlés, és ebben úgymond Erdély világ premiért mutatott föl. Most testvérek, e kicsi rövid történelmi bevezető után lássuk meg azt, hogy mit is mond nekünk ma reformációra készülőknek, vagy ugye az 500 éves reformációt ünneplőknek, mit mond ez a kijelentés, hogy egyedül Krisztus. A Szentírás, főleg ugye az Új Szövetség beszél nagyon sok helyen arról, hogy Krisztus kizárólagosan egyedüli közben járó Isten és ember között. Ugye a János 14.6 egy közismert kijelentése Jézus Krisztusnak magának, aki azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én általam. És ezt a jézusi kijelentés erősítette fel Isten szent lelke a Luther Márton szívében annak idején, amikor rádöbbent, hogy minden önsanyargató emberi erőfeszítés hiába való, hisz böjtölt, hisz korbácsolta a mezítelen hátát saját kezével a szerzetesi cellája mélyét, és sokféle módon próbált még emberi erőfeszítés alapján eljutni Istenhez. Ennek a nagy, gyötrő kérdésnek a jegyében, hogy hogyan találok egy kegyelmes Istent. És itt a hangsúly, hogy ő, akire rászakadt bűnének sokféle terhe, egy kegyelmes Istent keresett. És ekkor világosodott meg a római levél olvasása rendjén a szíve, amikor felismerte, hogy az igaz ember hitből él. És hogy hitből, kegyelemből van üdvössége az embernek egyedül Jézus Krisztus által. Mert hogy ő az egyetlen út, aki elvezet minket Istenhez. Nincs más út. Testvérek, kérdezhetnénk, hogy de akkor mi van a nagy világvallásokkal? Mi van az iszlámmal, a buddhizmussal, a hinduizmussal, és még sokféle olyan vallással, ami távol áll a kereszténységtől? Azok nem fognak üdvözülni? Azok nem juthatnak el Istenhez? Örökzöld kérdései ezek a kutató emberi elmének. És erre, mint egy védekezésül, azok, akik nem Krisztus követői, azt próbálják fölhozni, egy ilyen képet alkalmazó, hogy hát egy hegy csúcsára sokféle irányból föl lehet jutni. Vezethet ösvény ugyanannak a hegynek a csúcsára, a déli oldalról is, az északi oldalról is, a keletiről is, a nyugatiról is. A lényeg végül is az, hogy mindnyájan felérjenek a csúcsra. De testvérek, kipróbálta már az emberiség nagyon sokféle módon a csúcsra jutást, az Istenhez eljutást, és nem vezetett eredményre. Mert minden más vallás a kereszténységen kívül, a krisztusi úton kívül emberi erőfeszítésre épül. Ugye, ha most már egyre közelebb kerülnek hozzánk a menekültek révén, ugye, az iszlám hitűek, akkor bizony egyre inkább rákényszerünk, hogy egy kicsit szétnézzünk az ő tanításuk világában is, és rádöbbenjünk arra, hogy mennyi emberi erőködés van abban is. És hogy merev, szigorú, kegyetlen, törvényekre épülő vallás, ami nem ismeri a kegyelmet, nem ismeri a szeretetet, nem ismeri a bűnbocsánat felszabadító örömét. És ugyanígy van a többi világvallással is. Hadd ne részletezzük most ezeket. Viszont hadd mutassunk rá arra sokféle újszerű próbálkozásra, ami manapság egyre divatosabb, és egyre több ember hódít. Ott van a New Age mozgalom. Ez az új korszak nevű mozgalom, amelyik próbál egy ilyen minden vallásból összehozott, mindenkit egyesítő szándékot megvalósítani. Ez is emberi erőfeszítés. De ott van a meditáció, ott van a jóga, és még lehetne antropozófiai filozófiát is emlegetni. Rudolf Steiner volt ugye a nagy zászlóvivője ennek. De lehetne még sok más ilyen próbálkozásról beszélni. Nem ad fölszabadulást, nem ad lelki megnyugvást, nem ad békességet a bűnös ember szívének. És ezért van szükségünk nekünk Krisztusra. Ezért hangsúlyozza Péter is, aki nagyon kemény, törvénytisztelő, hithű zsidó volt. És tudjuk, hogy hallani se akart arról, hogy ő, a hithű, törvénytisztelő zsidó belépjen egy pogány házába. Ismerős a Kornéliusszal való esete. Hogy Isten lelke kellett meggyőzze végül Pétert, hogy te ne mondd tisztátalannak azt, ugye a pogány, a zsidó tisztátalannak nevezte. Amit én megtisztítottam. Mert hogy az üdvösség nem csak a zsidóké, hanem a pogányoké is. És ezt ismerte fel később Pál apostol, amikor megtér a Damaszkuszi úton. És lesz a pogányok apostolává. És hirdeti nem csak zsidóknak, tudjuk először azoknak, de később rómaiaknak és görögöknek. Hirdeti azt, amit Péter is megfogalmaz itt. A zsidó nagy tanács előtt, miután azt a sántát a jeruzsálemi templomban meggyógyították, a Krisztus nevében, hogy nem adatott más név, aki által nekünk megtartatás adatik. Nincs más néve földön. Egyedül a Krisztusé. Nincs senkiben másban üdvösség. Egyedül csak Krisztusban. És ezt a reformáció nem véletlenül sorolja be az alaptanításai közé, az alapelvei közé. Egyedül Krisztus. Jézus azt mondja, a tapogatózó, az atyát megismerni szándékozó tanítványainak, különösen Filipnek, ugye, aki megfogalmazta a tanítvány társai nevében is a saját kérdését, hogy mutasd meg nekünk az atyát. Ugye a Luther gyötrő kérdése is ez volt, hogyan találhatom meg a kegyelmes Isten? Mutasd meg, Uram, nekünk az atyát. És erre válaszol Jézus, aki engem látott, az látta az atyát. Mert én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én által. Én vagyok az ajtó. Ezért csokorba lehetne most szedni Jézus önkijelentései. Aki rajtam keresztül megy be, az megtartatik, mondja Jézus. Aki általam lép be az Isten színe elé, az kegyelmet nyer. Mert közben Jézus elvégezte a kereszten a nagy áldozatot. Kiontotta vérét mindnyájunkért. És e vér oltalma alatt van nekünk megtartatásunk. Jézus haláláért van nekünk életünk. Ugye ezek olyan alapigazságok, mondhatni száraznak tűnő dogmatikai tételek, amelyekből mégis élet fakad, mert ezáltal van békességünk Istennel, és ezáltal van békességünk önmagunkkal és egymással. És ezáltal kiszíneződik a mi földi életünk, sőt, igazi értelmet, tartalmat, lényeget nyer a mi földi élet. Pál apostol úgy fogalmaz a Kolossé beliekhez írt levél első részének 19. versében, hogy tetszett az atyának, hogy ő benne, vagyis Krisztusban lakozzék az egész teljesség, és hogy általa békéltessen meg mindent magával. Tetszett az atyának, hogy benne lakozzék az egész teljesség. És aki teljességre vágyik, akire ránehezik az életének a részlegessége, az üressége, a formátlansága, vagy ahogy Pál apostol fogalmazott a korintusiakhoz itt levélben, hogy én, mint egy tors szülött, átélhettem azt a csodát, hogy nekem is megjelent a feltámadott Krisztus. És tudjuk, hogy ő lelki értelemben fogalmazott így, amikor azt mondta, hogy tors szülött. Mert a bűn deformálja az embert, lelki értelemben megfosztja az épségétől. És éppen ezért van szüksége az embernek arra, hogy Krisztusban megtalálja üdvösségét, megtartatását, élete épségét. Nem adatott más név, amely által üdvözülhetnénk, megtartathatnánk, mondja Péter apostol itt alapigénkben. Mert hogy az üdvösség, ez a végső célja az ember életnek. Mert a lélek állapotától függ itt a földi létünknek is a minősége. Nézd meg egy csüggett embert, nézd meg egy lelombozódott embert, nézd meg egy depressziós embert. Annak a fizikai léte is veszélyben van. És ez régi felismerés az orvostudománynak. Ezért van manapság egyre több úgynevezett pszichoszomatikus betegség. Ugye ez egy görög kifejezés. Lelki eredetű testi betegségek sokasságával küzdenek manapság. Miért? Mert ha nincs rendben az ember lelke, akkor elmegy az étvágya is, akkor álmatlanság is gyötri, és egyre inkább lerongyolódik a testi, a fizikai állapota is. Már az ókori görögök megfogalmazták. Persze fordított sorrendben, hogy épp testben, épp lélek. Mi keresztjének azt így tudjuk helyes sorrendbe tenni, hogy legyen épp a lelked, és annál épebb lesz a tested. Ne csak a testi gyógyító orvosokhoz futkározzunk, és gyógyszertára termékeinek sokasságát ömlesztjük magunkba. Néha azokra is szükség van. De először igyekezzünk a lelkünk egészségének rendbetételére. És ez az üdvösségre néző szándéka az embernek. Mert onnan sugárzik, abból a másik dimenzióból a földi létünkbe az a megtartó erő, amiről itt Péter apostol beszél. Mert ez az erő állította talpra azt a bénát, akit ti itt most láttok. A Krisztus neve, a belőle sugárzó erő, ez gyógyította meg őt, és szabadította ki, állította föl őt az ő koldus helyzetéből. Anthony de Mello, nagyon mély gondolkozású, hitvalló keresztény író, aki keleti misszióban szolgált évtizedekig, ilyen tömör kis kitalált történetekkel illusztrálja a keresztény életnek az alap igazságait. És egyik ilyen történetében azt olvasom, hogy a mester, itt mindig nagybetűvel írja a mester örült a technika fejlődésének, de nagyon is tudatában volt a korlátainak. amikor egy gyáros megkérdezte a mestert, hogy mi a foglalkozása, így válaszolt, az emberiparban dolgozom. Az meg ugyan micsoda, kérdezte kíváncsian a gyáros. A mester azt válaszolta, hogy gondolj magadra, barátom, a te erőfeszítéseid jobb eszközöket produkálnak a gyáraidban. Az én erőfeszítéseim pedig jobb embereket. Igen, testvéreim, ez a reformációnak a célja is. Ez a Krisztus szándéka is velünk, most reformáció heteiben. Éppen az 500 éves nagy ünneplési sorozatban. Az, hogy jobb emberek legyünk. Ugye a technika világa mindegyre elárasztja a piacot újításokkal. Nagyon gyors ütemben jelennek meg az újabb és újabb eszközök. Akár telekommunikációs világra gondolunk, mobiltelefonokra vagy egyebekre, autókra, repülőkre, rakétákra. De a mester, és itt gondolunk a mi mesterünkre, Jézus Krisztusra, a mester szándéka az, hogy jobb emberek legyünk. Ezért ő az emberiparban dolgozik, mai szak kifejezése. Igen, szükségünk van arra, hogy mi egyre inkább az ő arcát tükrözzük bele ebbe a világba. Mert egyre kegyetlenebb világot élünk. Nemrég Reformátusok Világszövetségének nagy gyűlése zajlott, ahol több mint 200 országból 1000 képviselője volt a református világnak, éppen az 500 éves reformáció ünnepsorozat keretében zajlott ez, és ott az egyik külföldi előadó úgy fogalmazott nagyon találóan, hogy rablók kezébe került a világ. Emlékszünk, hogy Jézus Krisztus is beszélt egy rablóról a János 10-ben. Egy tolvajról, aki nem egyébért jön, mint hogy lopjon, öljön és pusztítson. És testvérek, ha szétnézünk manapság a világban, a borzalmas esemény sorozatokat tekintve rádöbbenünk, hogy mennyire igazat mondott ez az előadó. Rablók kezébe került a világ. Testvérek, minden emberi csalás, rablás, átejtő szándék mögött ez az ős tolvaj áll, akiről Jézus a János 10-ben beszél. Aki azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítsa. Hogy megfojtsa bennünk a lelket, hogy tönkretegye az emberi kapcsolatokat, hogy nem kívánatossá tegye az emberi létet. Ezért kell nekünk nagyon komolyan odafigyelnünk arra, amit Jézus Krisztus önmagáról mond. Én vagyok az út. Én vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül lép be, az megtartott. És én vagyok az igazi szőlőtő, erről is lehetne beszélni. Aki által teremhet igazi lelki gyümölcseket az ember élete. Én vagyok a világ világossága, mondja Jézus, aki engem követ, az nem járhat a sötétségbe. Jézus önkijelentései mind-mind kizárólagosak. És ez az, ami irritál nagyon sok ember. Különösen manapság, amikor úgymond nem illik intoleranciát mutatni más felekezetek vagy más vallások tanításaival szemben. Ugye ma már erre megvan a megfelelő szakkifejezés a társadalmunkban, hogy politikailag inkorrekt fogalmazások vagy megnyilvánulások, ezek zavarják a másságot. És ezért vigyázzunk a kifejezéseinkre, mondják sokan. Most testvérek, azt mondja Jézus nagyon határozottan és szinte megdöbbentő keménységgel, az első ige tárta ezt elénk Máté 10-ből. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nem ezért jöttem. hanem hogy fegyvert. Hihetetlen, a békesség fejedelme mond ilyesmit. Akiről az Ószövetség megjövendőltett több száz évvel korábban, hogy jön majd a békevárosába, Jeruzsálembe, a béke fejedelme, a sálom fejedelme. És ő, mikor eljön, ezt mondja, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre, vagy fegyvert. Azért jöttem, hogy meghasonlást támasztak az ember és az ő apja, a lány és az ő anyja, a menny és az ő anyósa között, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Döbbenetes. Hát nem azért jött, hogy kibékítse a gyermeket az ő szülőjével, az anyóst az ő menyével. Hát nem azért jött, hogy kibékítse a háznép tagjait egymással. De igen, azért jött. Akkor hogy kell értenünk ez az ellentmondásos kijelentését? Úgy, testvérek, hogy aki egyszer megbékül Istennel, és a sötétség világából kilép, és elkezdi a világ világosságát követni, azt a sötétség fiai vissza akarják rángatni. Ezért mondja Péter apostol az ő apostoli levelében, hogy akikkel együtt futottatok eddig a kicsapongás útján, azok, ha ti ott hagyjátok ezt az utat, azok nem fognak örülni ennek. Azok ellenségeitekké fognak válni. És jaj, de hányan tettek már bizonyságot arról, hogyha hátat fordítanak a romlott világnak, az üllött társaságnak, akkor bizony azok sokszor ellenségeivé lesznek a megtért, megtisztult, megújult életű embernek, a hitvalló életű embernek. Ezért mondja Jézus itt a Máté 10-ben, hogy aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Aki viszont megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Nem tud az olyan ember Jézus által bekerülni az atya színe elé, nem lesz üdvössége. Most hát ezért ilyen kizárólagos Jézus kijelentése a Máté 10-nek a folytatásában, hogy aki inkább szereti apját és anyját, mint nem engem, nem méltó hozzám, és aki inkább szereti fiát, lányát, mint sem engem, nem méltó én hozzám, azaz egyedül Jézus. Ő legyen az első helyen. És testvérek, higgyük el, ha ő kerül az első helyre mindenben, akkor egész más lesz a kapcsolatunk, a viszonyunk. A családtagjainkkal is, a munkatársainkkal is. Mert mi Jézus természetű emberekként más türelemmel, más szeretettel és más megértéssel tudunk viszonyulni a továbbra is türelmetlenkedő vagy gyűlölködő emberekhez is. És előbb-utóbb a szelíd beszéd, ahogy már az Ószövetség bölcsességi irodalma megfogalmazta a példabeszédek könyvében, a szelíd beszéd, a krisztusi természetű beszéd megtöri még a csontot is, a legkeményebb ellenállást is. Ezért hát egyedül Krisztus. Vagy ahogy Pál apostol fogalmaz az 1 Korintus 3-ban, más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Ilyen alapra akarja Isten ráépíteni életünket. Mondjuk így, a reformáció is azért indult el a 16. század elején, mert hogy erre az alapra akarta visszaépíteni, visszahelyezni Krisztus a maga anyaszent egyházát. Mert nagyon lecsúszott erről az igazi élő alapról. És tudjuk azt, hogyha egy épület gyenge alapokon áll, akkor az épület közveszélyes lesz. És bizony, ha az egyház, a Krisztus megváltott serege idegen alapokra kerül, akkor az az egyház össze fog dőlni. De miért bírta ki az egyház a 2000 év üldöztetését is? Mert élő Krisztusi alapon állt. Melyik család bírja ki, melyik nemzet bírja ki, melyik társadalom bírja ki azt a sok kihívást, azt a sok külső nyomást, aminek ki vagyunk manapság téve, csak is az, amelyik az élő Krisztusra épült. És ezáltal megtartatik. Mi hisszük, hogy ez ma is ugyanígy áll, ez az igazság ma is ugyanígy érvényes, vagyis solus Christus, latinosan ugye egyedül Krisztus által tartottunk meg. Egyedül az ő neve által van üdvösségünk, és egyedül benne és általa van békességünk az Atyával és egymással, mindnyájunk örömére és hasznára. Ebben a hitben erősítsen meg minket Isten, amikor a reformáció öt alapelvét magunkévá tesszük újra, és próbálunk e szerint hiteles keresztény életet élni ebben a világban. Amen. Gyertek, drága testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére, énekeljük el a 421-es ének első két versét. 421-es ének így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Köszönjük Istenünk, hogy van üdvösség Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy van bűneinkre bocsánat az ő áldozata révén. És köszönjük, hogy nyitva van a kegyelmes Istent kereső ember előtt ma is a menny. Azért, mert Jézus az ajtó. És rajta be lehet lépni ma is. Hitáltal, bizakodva, az üdvösség ajándékában reménykedve. Köszönjük Istenünk, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És köszönjük, hogy így akarsz minket a reformáció hiteles gyermekeivé, megélőivé, hordozóivá tenni, hogy szól az írás, és megszületik ennek nyomán a hit, és a hit drága karjaival kinyúlva átvehetjük a kegyelem ajándékát tőle. Köszönjük, hogy egyedül benned van az üdvösség, Krisztus. Egyedül te vagy az a fundamentum, aki örök idők óta áll, rendíthetetlenül megtartja azokat, akik hitben rejáépítkeznek. Tartsd meg Istenünk, családainkat, nemzetünket, Európa népeit, a te keresztény anyaszent egyházadat. Tartsd meg Istenünk, a te teremtett világodat. Őrizd meg a nagy rablótól, aki azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Őrizd meg gyermekeinket, unokáinkat ebben a széteső világban a magad számára. Keresd meg őket, bárhol is éljenek ebben a világban, akár a szétszórtságban is. Te Úr vagy mindenütt, tiéd az egész föld. Hisszük, hogy van hatalmad fölöttük, bárhol is éljenek. Köszönjük neked, hogy könyörülsz a betegeken, a szenvedőkön. Adj gyógyulást, megtartatást nekik is. Könyörgünk, Urunk, a hitükért, üldözöttekért, akik szerte világban, különböző elnyomó rendszerek uralma alatt, idegen gyűlölködő vallási fanatizmus uralma jegyében üldözik a te népedet. Könyörű, Urunk, rajtuk, és erősítsd meg őket hitükben. Urunk, hadd valljuk meg mi is a te nevedet, nem csak szóban, hanem mindennapi hiteles életünk magatartásával, mert csak így terjedhet a te nevedről szóló örömhír, és így juthat el azokhoz, akik még nem ismerik szabadításod örömét. Könyörgünk, Atyánk, hogy áld meg hétköznapi életünket, áld meg ránk következő bűnbánati alkalmainkat, jövő vasárnapi reformációi ünneplésünket és úrvacsorázásunkat. Köszönjük neked, hogy a te kegyelmed elég nekünk ezután is, hogy megtartassunk általa. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Mondják ki ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgéseit is. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Az adakozás rendjén hirdetem azt, hogy a mai napi szeretett szolgálati felsőfőnkkel is a református mentő misszió munkáját támogatjuk. Tudjuk, hogy Magyarországon van a központjuk Ludas mellett, és rendszeresen szerveznek ilyen gyógyító heteket, alkalmakat, de bentlakással több hónapos rehabilitációs szolgálatot is végeznek alkoholfüggők, drogfüggők, játékfüggők, gyógyszerfüggők körében, és hiszük, hogy ebben a nemes szolgálatban a mi adományunk is nagyon sokat ér nekik. Testvérek, megjött az Üzenet című újság, az Örömhír című folyóirat, és a Family is, Julika, Family is megérkezett, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik ezeket az újságokat, folyóiratukat. Testvérek, a reán következő hét reformációi bűnbánati hét lesz, kedd este 6 órától kezdődően minden este bűnbánati istentisztelet lesz. Szeretettel várjuk a testvéreket, jöjjünk minél többen, népesebb létszámban ezekre az alkalmakra. Az 500 éves nagy reformációi ünneplés évforduló jegyében fog zajlani ez a hét, és a jövő vasárnapi úrvacsorás együttlétünk is. Egyik érdekes ilyen rendezvény a sok-sok ünnepi rendezvény között az, hogy több protestáns felekezet összefogásában szerveznek egy bibliai felolvasó maratont október 31 és november 4 között. a béketéren, az egyetemiek házában lesz megszervezve október 31 és november 4 között. Ez azt jelenti, hogy az egész Szentírást, az első versét, az utolsó verséig folyamatosan föl akarják olvasni, mint egy 500 résztvevőt várnak erre, nem csak hallgatót, hanem 500 embert kérnek, várnak arra, hogy jelentkezzenek erre a felolvasásra. Lehet vállalni 10 percet, vagy 15 percnyi időintervallumot, de ez folyamatosan zajlik majd éjjel-nappal, és erre is kérnek tőlünk is önkéntes jelentkezőket. Van erre nekik egy honlapjuk, érdekes módon ugye a reformáció egyik alapelvének latinos kifejezése egyében a sola scripturát hallottuk ugye, hogy egyedül az írás, na most ők elmagyarosítva mondják, hogy szól a scriptura, és ha valaki beüti az interneten, a Google-ba keresőbe ezt a kifejezést, hogy szól a scriptura, akkor ott nagyon részletes információkat talál, arra nézve, hogy hogyan lehet jelentkezni, mikorra vannak már lefoglalva a helyek, mikor vannak még szabad helyek, tehát várnak embereket erre az alkalomra, jelentkezésre, és még anyagi támogatást is, ezt majd mindjárt a prezsbitériummal meg fogjuk beszélni egy kicsit. Kérem a prezsbiter testvéreket, maradjanak vissza, mert még egy másik anyagi támogatás ügyét is meg kell a prezsbiter testvérekkel beszéljük, majd Isten tisztelet után rövid kis megbeszélés lesz. Testvérek, van még egy-két hirdetés, hogy holnap, október 23-a az 56-os Magyar Forradalom emléknapja lévén nagyon gazdag műsorral készülnek ennek az ünnepnek a megemlékezésére, és vannak szórólapok hátul a padokon, kijáratoknál, el lehet venni ezeket a szórólapokat. Van a Magyar Színházban is egy előadás holnap este, és más jellegű események, történések ennek a napnak kapcsán. Ott van a program füzetben, részletesen el lehet olvasni. Még van egy hirdetésünk, hogy közeledik november, és ez azt is jelenti, hogy a 20 plusz konferencia, ifjúsági konferencia újból meg lesz tartva itt a templomunkban. November 3 és 5 között, péntektől vasárnapig, és a szervező csapat megint kéri a gyülekezet segítségét, támogatását, szállás, adás vonatkozásában. Tehát november 3-ra, péntekre és 4-ére, szombatra kellene besegítenünk szállásadással a gyülekezet részéről, akik tudnak fogadni, csak egy ágyat kérnek, az étkezés mindig itt zajlik, úgyhogy ha idegenből, messziről jönnek, Erdély minden sarkába jönnek fiatalok, mint tudjuk, akkor tudjuk őket elszállásolni. Ebben kérjük a jelentkezőket, hátul az asztalnál, Gájulikánál lehet jelentkezni, feliratkozni, hogy egy szemét, két szemét, péntekre, vagy szombatra, vagy mindkét éjszakára ki, hogy tud fogadni, kérjük a jelentkezést hátul megejteni. Ugyancsak a konyhára ez alkalommal november 3-tól 5-ig terjedő időszakban kérnek segítséget. Nem lesz itt nagy főzés, mert megrendelik a kész ételt, kihozzák majd ide a konferencia résztvevőinek, de a felszolgálásban, a mosogatásban kérnek segítőket, legalább két asszony testvért naponta, de persze nem muszáj egész napra, hanem lehet úgy beosztani, hogy van, aki két-három órát tud vállalni, vagy fél napot délelőttöt, vagy csak délután tud vállalni, akkor ki, hogy kérem, jelentkezzen és mondja meg, ezt is Gál Julikának, ő felírja ezt is. És akkor a prezsbiter testvéreket kérem, maradjanak vissza egy kis rövid megbeszélés erejéig. Most testvérek, folytassuk együttlétünket, énekeljük a 475-ös ének, 475-ös ének első két versét, új szívet adj, Uram, én nekem, új szívet adj, én Istenem. 475-ös ének. Thank you.
a te angyad szól, mely véled van tele, csak véled van tele.
Valljuk meg, testvérek, a mi hitünket a KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük fennálló énekül testvérek a 90. Zsoltár első versét, mely itt kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak ismeretében, ővé legyen a dicsőség, örökkön örökké. Amen.